Valahol valaki valamikor a Szentírás lapjain megkérdezi egy szomorú asszonyt, honnan jössz és hová mész? Ettől a kérdéstől nem tudtam szabadulni, amikor újból Ábrám történetével találkoztam, és ezt a kérdést tenném fel neki, ha egyszer találkozhatnék vele. Honnan jössz és hová mész? Ezt a kérdést feltehetem nektek, ha Ábrámnak nem is. Engedjétek meg, hogy ezt az egyszerű, őszinte kérdést tegyem fel ma este. Honnan jössz és hová mész? Alapvetően három választ tudok elképzelni, leegyszerűsítve a lehetőségeket, látva emberi életek, emberi életútak irányait, tartalmát, ezt a három választ látom leginkább magam körül. Az egyik válasz a költőt idézve így hangzik, köd előttem, köd mögöttem, Isten tudja, honnan jöttem, szél hozott, szél visz el, bolond kérdi, miért visz el. Vagyis ő maga sem tudja, és mintha nem is nagyon akarná tudni, mintha nem is nagyon foglalkozna ezzel a kérdéssel, hogy honnan jön és hová megy, majd valahogy hozza az élet. Aztán láttam olyat, aki erre a kérdésre vidám, tiszta szívű, boldog, őszinte választ adott, újból egy költő, Szabó Lőrinc, ismeritek ezt is, és teljes szívből kívánom, hogy a saját válaszotok valami hasonló legyen erre a kérdésre, hogy honnan jössz és hová mész, nézzétek! Milyen derűs, milyen vidám, milyen boldog válasz. Bottal s öreg kutyámmal elindultam hazúrról, dalolva mentem, és torkom nem unta még az országút fáradtságos énekét. Tudod, hogy a nap barátja voltam? Ő édesítette agyamat hajnali réteg szavával, aztán minden csigát, skavicsot külön megmutatva látni, szeretni és csodálkozni tanított. Minden kanyarnál új dolgok fogadtak, és friss zöldben hófehér mérföldkövek ragyogtak egyenlő távolokból. Majd lombos hegyek közt még szebben tündökölt a sokalakú élet. A nap barátja voltam. Ő kísért el estig, s mikor már fölhalmozódtak az éj csodái, csókkal búcsúzott tőlem. Óvatos morallyal tapogatózott lefelé a víz, s a pontyok aludtak a tavakban. Lepihentem én is, a föld s a fű íze ereimbe ivódott. Fenyegető szemek szikráztak a bozótban, de nem féltem, tudtam, a vén kutya vigyáz rám. Belefúrja szemét az állandó sötétbe, s őrt áll, előre nyújtott nyakkal, stárt fülekkel. Igaz, van ilyen, hogy a kérdésre ez a válasz, honnan jössz és hová mész, hazulról, és ő otthonról indul dalolva, van barátja, a nap, ez a nap ragyogja be az életét fénnyel, derűvel, megtanítja őt látni, szeretni, csodálkozni. Milyen jó, hogyha valaki így tud erre a kérdésre válaszolni. Új dolgok fogadták őt ezen az úton, és ha lehet, egyre szebben tündökölt számára az élet. És bár lett volna oka félni, mert szikrázó szemek ragyogtak a bokorban, fenyegetően, valaki mégis tudta, hogy vigyázz rá, honnan jössz, és hová mész? És hallottam olyan választ erre a kérdésre, amely bizony fájó, keserű, őszinte szívből, de inkább lemondó hangon szóló válasz volt, ismeritek ezt is, Ady Endre. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége, békíts ki magammal s magaddal, hiszen te vagy a béke. Nézd, tüzes daganat a szívem, s nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kissé lohadjon. Lecsukottak bús nagy szemeim számára a világnak, nincs már nékik látnivalójuk, csak téged, téged látnak. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben, s most nézd, Uram, nincs már nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok, elfáradt már az ajkam, száraz karó a két karom már, Uram, néz végig rajtam, Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége, békíts ki magammal s magaddal, hiszen te vagy a béke. Honnan jössz és hová mész? Valakit nem érdekel, majd csak lesz valahogy, valaki derűsen, vidáman, boldogan járja az életének az útját, valaki pedig sebektől, fájdalmaktól, múltbéli bántások terhétől szenved. Hadd kérdezzelek ma este, honnan jössz és hová mész? Gondolhatnék az elmúlt napokra, ha sok időnk lenne, vágynék rá, talán ismertek már, őszintén vágynék rá, hogy beszélgessünk, honnan jössz és hová mész. Ha csak az elmúlt napokra gondolsz, az elmúlt hónapokra, az elmúlt évekre, ha az otthonodra, a barátokra, a szülői házra, a tanulásra, a munkára, emberekre, honnan jössz és hová mész. Ábrám válasza lehet, hogy ilyen egyszerűen hangzott volna. Úr Kazdim városából jövök, Háránból, és az ígéret földje felé tartok. Talán ilyen egyszerű. Nem tudom, hogy a te válaszod milyen. Ilyen egyszerű, ilyen boldog, ilyen vidám, ilyen derűs, ilyen nap ragyogta, mint Szabó Lőrincé, vagy olyan keserű, szomorú, panaszos, kilátástalan, mint Ady Endréjé. Honnan jössz és hová mész? Erre a kérdésre vár ma tőlünk Isten őszinte választ. Tudván és remélvén, hogy mindannyian bár más választ adunk, hiszen az útunk, a sorsunk, a múltunk más és más, de nézzétek, hiszem, hogy vannak közös pontok, nem csak köztünk, hanem köztünk és Ábrám között. Ebben a csodálatos igében így olvastuk, hit által engedelmeskedett Ábrám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő volt, és kiment, nem tudván hová megy. 4000 év választ el bennünket, 3000 év választ el bennünket tőle. Minket talán évek, hónapok, élethelyzetek, de nézzétek, lehet közös megtapasztalásunk ez a csodálatos ige, hogy hit által engedelmeskedett. Vagyis erre a kérdésre a válaszom az, hogy hit által járom az életem útját. Hittel tekintek felfelé, és hittel nézek előre. Aztán, ahogy az ige mondja, mint Ábrámnak, neked is lehet elhívásod. Olyan elhívás, amelyet megértettél, az ő szeretetteljes hívó szavát egyszer az életedben, és elkezdted őt követni. Ezért vagy itt, és ez a megtapasztalás visz előre az életed útján. Aztán azt mondja az ige, hogy Ábrám tudott arról az örökségről, amelyet Isten néki elkészített. Tudsz arról az örökségről, amit Isten elkészített az övéinek? Azok az ajándékok, azok a kincsek, amelyeket néked tartogat, ha az ő útján jársz. És ahogy olvastuk, nem tudta, hogy hová megy. És mintha én is, és te is, ha őszinték vagyunk, nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap. Nem tudjuk, hogy hová visz az út, de azt tudjuk, hogy ki vezet bennünket ezen az úton. Lépjünk most hozzá közel, és lépjünk egymás mellé, mint utitársak, mint vándorok. Abban a reményben, hogy erre a kérdésre, hogy honnan jössz és hová mész, adhatunk őszinte tiszta szívből felszabadult választ a mi Urunknak és Pásztorunknak. Nézzétek csak, hol kezdődik ez az út? Azt olvastuk, hogy egy indulással kezdődik, mégpedig Úr Kazdim városából és Hárán városából. Ezt olvastuk Mózes első könyvében. Felvette Tári Ábrámot és az ő fiát és Lótot és annak egész családját, menyeit, unokáit. Felvette Tári ezt a családot, és elindultak Úr Kazdimból. Ugyanakkor azt is olvassuk, hogy valaki a titokzatosság homályából megszólítja ezt az embert, és azt mondja, mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedről és a te rokonságot közül arra a földre, amit én mutatok. Két sorsdöntő állomás, nézzétek! Az egyikben Tári veszi fel az övéit, a családfő, és indulnak, a másikban Isten szólítja meg az ő választottját, és így indul. Az egyikben egy ember hoz egy döntést, hogy most indulnunk kell, a másikban Isten impulzálja ezt a lépést, hogy történjék elindulás. Két sorsdöntő állomás, Ur-Kasdim városa. Utána néztem ennek a két városnak, aki ismeri az ókor történelmét, nagyon jól ismeri ennek a városnak a nevét és státuszát. Az Eufrátesz mentén egy nagyon jelentős történelmi múlttal rendelkező város, a sumér kultúra középpontja, Ur-Kasdim, a káldeusok úrja, magas életszínvonal, két kikötő, templomi negyed, sumér királysírok, cikkurátok, magas iparművészeti alkotások, egy nagyon komoly kultúrával és gazdasággal és társadalmi élettel rendelkező város. És itt van Hárán, ahová eljutnak, szintén jelentős kereskedelemmel, észak-nyugat Mezopotámiában, az Eufrátesz egyik mellékfolyója mellett, a holdisten Sin fő kultuszi helye, karavánutak kereszteződése, egy pezsgő világ, egy pezsgő élet. És bizonyára nyilván ebben a világban is, ezekben a városokban is döntő kérdés Tárénak és családjának, hogy hát hol leszünk mi boldogok? Melyik városban tartogat számunkra az élet, boldogságot, biztonságot? Hol garantálja majd számomra a nagybetűs élet, a megélhetést, a munkahelyet, a legelőket? Hol lesz majd számomra biztosítva a gyarapodás? Hol lesz stabil az egzisztenciám, Ur-Kasdim vagy Hárán, határon innen vagy határon túl? Igaz, fontos kérdések ezek, de van ennél egy fontosabb kérdés, mert döntő kérdés, hogy hol fogom élni az életem. Ur-Kasdimban, Háránban, határon innen vagy határon túl, ahol biztosabb, nyugodtabb, harmonikusabb élet vár rám. Ezek döntő kérdések. De van itt egy fontosabb kérdés. Nézzétek, két döntő állomás, de egy mindenek felett való döntő kérdés, amely így hangzik. Ki irányítja az életemet? Ki az, aki vezeti az életemet? Nézzétek meg, két erő jelenik meg. Az egyik Táré, a családfő, a másik pedig a mindenható Isten. Az egyikben egy ember hoz egy döntést, a másikban a mindenható Isten sugall egy döntést. Nézzük ezt a Tárét, Ábrám édesapját, nem sokat tudunk róla. Annyit ír róla itt az ige, hogy Táré felvette Ábrámot, hogy Kánoán földjére menjenek, és Háránig jutottak. Tudjátok, arra lettem figyelmes, hogy itt valaki szinte egy emberként kézbe vesz egy család életének fontos kérdéseit, dönt, elindulnak, a cél az, hogy jussanak el Kánoánba, de nem jutnak el csak Háránba. És miközben ezt a döntést Táré meghozza, azon gondolkoztam, hogy megbeszélte-e mindezt azokkal, akik ott vannak körülötte. Semmi kétségem afelől, hogy Táré szereti az övéit, Táré a családfő. Semmi kétségem afelől, hogy jót akar az övéinek, ezért dönt, ezért indul, de az ige sorai között nagy hiányjeleket érzek. Sehol nem olvassuk, hogy ők ezt a döntést közösen hozzák meg. Nincsenek beavatva a többiek. Azt olvassuk, hogy vette Táré Ábrámot, vette, és indultak, mert ő így döntött. Elgondolkoztatott ez a mondat, hogy felvette Táré Ábrámot. Kikérte ő a többiek véleményét? Megbeszélték ők ezt otthon? Megkérdezte a közvetlen hozzátartozókat, a feleségét, a fiait, hogy mondd, neked ez így jó lesz? Mondd, fogsz örülni te ennek a döntésnek? Mondd, fogsz tudni velem együtt járni ezen az úton? Mondd, kész vagy velem elindulni? Itt úgy tűnik, hogy egy valaki hoz egy döntést, és szinte a többiek függvényeivé lesznek az ő döntésének. Felvette Táré Ábrámot. És ugye ez a szó, hogy felvette, eszembe juttatja, hogy miként vette fel Táré az ő Ábrámját, miként veszi fel apa az ő fiát, miként öleli magához anya az ő gyermekét, miként hoz döntést a döntéshozó. A hétvégén a Balatonon jártunk, vannak törzshelyeink, nagyon szeretünk sétálni Balatonfüreden, és van egy törzshelyünk, nem nevezném meg a bevásárlócentrum nevét, de mindig bebe térünk, mert ott kicsit nyújtózunk, könnyítünk terheinken, veszünk valami gyümölcsöt, édességet, szeretünk ott lenni. Most volt az első alkalom, hogy nem szerettem ott lenni. Ahogy sétáltunk a pultok között, egy kétgyermekes édesanyát pillantottam meg. Az embernek nem volt nehéz észrevenni őket. Emelt hangon, szigorúan, furcsán, szeretetlenül utasítgatott ez az anyuka. Néztem, hogy mi lehet az oka. Na vajon mit csináltak a lurkó? Kíváncsi voltam, hogy miért jár ez a szigorú anyai hang. Titokban követtem őket a szememmel a sorok között. Egyetlen mozdulatot nem csíptem el a gyerekektől, ami miatt jogosnak éreztem volna ezt a nagyon szigorú anyai hangot. Aztán folytatódott a pénztárnál, tudjátok, vannak ilyen kis kézi kocsik, a bevásárló kocsi alján be lehet ülni kis autóba, ott ült a kisfiú, mintha örülnie kellett volna ennek a helyzetnek, hogy ott ő bent ül. Én próbáltam a saját örömömet egy mosoly erejéig felé villantani, hogy de jó, milyen aranyos, milyen kedves. Olyan furcsán nézett vissza. Olyan fácsolos és riadt, ilyet volt a tekintete. Nem nagyon szoktak így visszanézni ránk gyermekek. És az jutott eszembe, hogy hogy vette fel ez az asszony ma ezt a két gyermeket reggel, amikor elindultak bevásárolni. Mert látjátok, itt valaki hozott egy döntést, ők elindultak, és minthogyha egy ember hangulatának, érzéseinek, akkor éppen aktuális lelki állapotának lett volna függvénye ez a két kis emberpalánta. Nem akarok messzire menni. De sajnos messzebb kell menjek. Találkoztam egy verssel, mert hogy felvette Tári Ábrámot, és mintha ő ezt nem kérdezte volna meg a többiektől, eszembe jutott a József Attilának egy nagyon, de nagyon kemény versét. Én teljes szívből kívánom, hogy senki ne ismerje ennek a versnek a lényegét, és naponkénti megtapasztalását, de tudjátok, egyszer-egyszer találkoztam ezzel. Amikor egy valaki dönt, és a másik függvénye lesz ennek a döntésnek. Ebben a versben nem is a szülő dönt, bár mintha a szülő is benne lenne, hanem a nagy testvér. Láttunk ilyet, igaz? Amikor a nagy testvér függvénye lesz a kis testvér. Nézzétek meg, nekem fáj ez a vers. És fáj az, amikor azt látom, hogy egy ember dönt, és a többiek függvényévé lesznek az ő döntésének. Egy szoba, egy szürke félhomály, egy 7 éves kislány és egy kis apró csecsemő. Nézzétek! A szobakonyhán félhomály van. Az alkóv mögött szenderek csücsörgő szájjal, ronypójában, s fölnyög néha egy kisgyerek. Rezeg, rándul, mint őszi szélben tócsa a rideg köveken. Egy kislány gondolkozva mélyen ül a sarokban félszegen. Csak ketten élnek az alkóvban, kiket vágy éltet gyűlölet, bundás kutyával megkopottan Rákóczi árnyaz ágy felett. A kislány 7 éves, kiszökne, s itt bent ugrálni sem szabad. A mama lelkére kötötte ezt a dögöt, ezt a gyermeket. Futna, ám oly nagyon tűnődik, hogy majdnem elalszik bele. Erőt is érez, hogy a földig egy várost leroncson vele. Ám dagadt szemét nyitja, s mentem fölsír a csöpp fiú gyerek. A lányka végigméri, csendben megmelegíti a tejet. A kékülő arcú gyerekre mereven néz és hallgatag. Fakó haján, mint halott lepke, lógatja szárnyát a szalag. Majd az ordító szájba tolja a teljes üveg cucliát, a fiú köhög fuldokolva, s mint botha törik úgy kiált, mint tenger ráng az apró termet, a cucli csöpög, mint a csap, a lány elveszi, és a gyermek nyel, vonít, utána kap, majd ismét a szájába nyomja, mert már csak tátog és feszül, s mire a szopva megnyugodna, kiveszi az ajkai közül. A gyermek nem tudja, örüljön vagy sírjon véghetetlenül. Haragja rázza, a tej feljön kis gyomrából, s ajkára ül. A gyermek irtózattól nyírkos, ha adja, miért veszi el? A leány hideg, mint a gyilkos, az udvaron vak énekel, így játszik egy fél óra hosszat, némán és mosolytalanul, mikor egy szomszédnő kopogtat, megrezzen, mégis válaszul, lágyan szól ki a hasadékon, tán most kap szegényke fogat, aztán az alvóba ül, s vékony tíz kis ujjával játszogat. Az anya este, hetek óta így van ez, ölébe veszi fiát, az őt marokja fogja, s az édes tejet nem eszi. Az üveg láttán sírni kezd el, csak az öl erős melegét kéri, s mint roskat öreg ember, reszketve hunja le szemét. Az anya nem tudja, mi lelte, kendőjét ekkor veti le, a kislánynak perga nyelve, időben adtam ennie, mama, engedj főzni engem! Már frissen vidora nyafog, a mama fáradtan, esetten érzi, aludni volna jobb. Éjjel a csillagok nem égnek, évszakok sírnak és egek, álmában sír az anyas, ébred, azt hiszi, hogy sír a kisgyerek, azon néma vinnyogás dermed, az anya ágyából kikel, úgy látja, mosolyog a gyermek, s megnyugodva alszik el. Mikor munkába siet reggel, készít egy kis tíz órait, s indul, a kislány is felkel, s míg ruhát ölt, fogatkozik, de nyomja nagy magánya itt benn, kin löki, játszék odakint, ismét fölsír a gyermek, s minden előről kezdődik megint. Ismeritek ti ezt? Láttatok ti ilyet? Hogy egy ember függvényévé lesz egy másik, és egy ember önkényes játékának cuclibe és cucliki, hangulattól függően cuclibe, hangulattól függően cucliki. A kérdést így teszi fel tudattalanul a gyermek, ha adja, akkor miért veszi el, ha adnia kellene, miért nem ad, ha ad, miért vár el, ha azt mondja, szeret, miért kér számon, ismeritek ezt, hogy Táré felveszi Ábrámot, és ha neki éppen olyan kedve van és olyan hangulatban van, akkor úgy teszi, hogy ebből a kérdés így fakad, hogy miért veszi el, ha adnia kellene, veszi el a békességemet, az örömömet, a derűmet, a vidámságomat, a boldogságomat, az a neve, hogy testvérem, de miért veszi el? Az a neve, hogy édesanyám, de miért veszi el? József Attilát idézhetnénk, még a mamát nem mondom el. Viszi föl, emlékeztek a padlásra, igaz, a mosott ruhát. És közben valaki ott toporzékol, hogy vegyél már észre. Ő észre sem veszi. Nem, hogy nem veszi föl, rá se néz. Hogy van ez, amikor Táré felveszi Ábrámot, és menni kell, meg sodródni, meg a hangulatának függvényévé válni? Nézzétek, ez így nincs benne az igében, hogy Táré ekkora súlyos döntési hibát hozna. De az, hogy ők nem beszélik meg, nem kérdezi meg, nincs párbeszéd Ábrám, Lót, Sára, meg a többiek között, nekem azt üzeni, hogy itt valaki dönt, és ennek a döntésnek lesznek mások a függvénye is. Nézzétek csak, mennyire más, mennyire több, amikor itt, eme Tárei mozdulat mellett valakinek a hangja onnan az alig ismert, titokzatos, messzi távolból megszólít egy embert, és azt mondja, hogy Ábrahám, eredj ki a te földedből, és eredj ki a te rokonságod közül, a te atyádnak házából, arra a földre, amit én mutatok néki. Ez most kemény lesz, én tudom. Tessék jól érteni, nehogy valaki félreértsen, mert ezt sokan sokféleképpen magyarázták már félre, megerősítve Jézus mondataival, emlékeztek rá, hogy aki meg nem gyűlöli az ő atyát és anyját, itt erről szó sincs. Szó sincs most arról, hogy tessék érzelmileg elszakadni. Ismerjétek ezt a szektás lelkületet, hogy tessék kijönni a világból. De itt az Isten valami döntő dolgot mond. Azt mondja, hogy szakadj ki a te földedről, és jöjj ki a te szülői házadból arra a földre, amit én mutatok néked. Vagyis mi a kérdés? A kérdés ebben a helyzetben az, hogy ki irányítja ennek az embernek az életét. Még inkább, ki irányítja és formálja embernek, Ábrámnak az érzéseit, hangulatát, döntéseit, elegészen odáig, hogy a barátságait, elegészen odáig, hogy a szerelmét, elegészen odáig, hogy a szabad idejét, elegészen odáig, hogy az álmait, elegészen odáig, hogy a félelmeit. Én nem akarom ezt nektek dramatizálni. Szívből kívánom, hogy ne találkozzatok ezzel, amikor Tári szeretetlenül felveszi Ábrámját, és viszi oda, ahová neki tetszik. Nézzétek, van olyan pont az életben, amikor ezt az isteni utasítást kell meghallani, hogy jöjj ki. És itt elsősorban nem fizikális értelemben való elszakadás, mint ahogy idézett szektás lelkületben, tartsd magadat távol a bűnös világtól, amelynek a szüleid is részesei. Itt egyfajta érzelmi kötődésről és egyfajta érzelmi befolyásolásról van szó. Arról, hogy immáron valakinek a hangja erősebb lehet, mint talán azok hangja, akik éveken át meghatározták, hogy te merre, kivel és hogyan, és mikor mehetsz. És légy függvénye az én döntésemnek, kinek a hangja az erősebb, kinek a hangja formálja az életedet, kinek a hangja formálja az érzésedet, kinek a hangja formálja a jövőképedet, az önmagadról alkotott képedet, amilyennek látod magad, mert kívánjuk egymásnak, hogy tárjaink, a szüleink adjanak elénk olyan tükröt, amelyben a krisztusi szeretet tükör képe jelenik meg, amelyet ők adnak, szeretetük, jóságuk, áldozathozataluk, jaj, de áldassék értük az Isten, itt vannak közöttünk, én ismerem őket. Köszönöm, hogy eljöttetek. Itt vannak azok a szülők, akiket én úgy ismerek, hogy ilyen tükröt tartanak a gyermekeik elé. De láttam olyat is, amikor görbe volt a tükör, és aki nézte éveken át ezt a tükröt Tári kezében, elkezdte magát semminek látni. Elkezdte magát senkinek érezni. Nézzétek csak, kinek a hangja formál, és kinek a hangjára indulsz, és kinek a hangja vezet. Mert megtörténhet ez, azt mondja itt az ige. Hit által engedelmeskedett és kiment. Vagyis, tessék jól érteni, elhagyta, hogy így mondjam, túllépte azt az erőt, amely őt mindig irányítani és befolyásolni akarta. És ezt a döntést Ábrám meghozhatja. Tessék megnézni, az Isten indítja őt erre. Nem egy önös szabadság vágyjal karddal a kezében tör a vélt szabadság irányába. Itt Isten azt mondja, hogy tessék, jöjj ki! Szociális értelemben egy életen át felelősséggel tartozol tárjaidét. Ez nem kérdés. Szociális értelemben. De azok a nyomasztó, fájó emlékek, onnan tessék kijönni. Tessék a hátad mögé vetni. Tessék a félelmektől megszabadulni. Tessék attól a torz énképtől szabaddá lenni. Nem csak szüleink, jaj, áldassék értük az Isten. Bár csak tudnánk olyanok lenni, mint ők. Mert az életük nem volt könnyű. Amikor Tári egy pedagógus, amikor Tári egy volt szerelmi kapcsolat, lecsengő, még feszült, egymás ellen irányuló erő, konstellációja. Jaj, amikor én voltam feléd, Tári, jaj, amikor te voltál a másik felé, így gyereki, légy szabad végre. És akkor megtörténhet azt, tudod, hogy eljutsz oda, hová Ábrahám. Azt olvassuk róla, hogy kijött, hit által meglépte ezt a lépést, nem tudván hová megy, de tudja, hogy ki vezeti. Az élő Isten vezeti. Az a valaki, akiről azt mondja máshol a Zsoltáros, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Mondd csak, nem azért szűkölködsz te annyit, és nem azért szűkölködök én annyit, mert nem vettem még ilyen komolyan, hogy az Úr az én pásztorom. Jaj, azok a szűkölködős érzéseim, meg gondolataim, meg félelmeim. Hát az Úr az én pásztorom, indulj el, nem tudván hová megy, de az tudván, hogy ki vezeti. Mert Isten ígéretet ad, és ez a második döntő állomás. Nem leszek hosszú. De nézzétek, meghozni egy döntést, az Isten vezető szavát komolyan véve. És komolyan venni azt, amit itt az ige mond. Nézzétek, egy csodálatos ígéret. Azt mondta az Úr Ábrámnak, nagy nemzetté teszlek téged, és megáldalak téged, és felmagasztalom nevedet, és áldás leszel, és megáldom azokat, akik téged áldanak. Milyen csodálatos dolog, hogy az Istennel való személyes kapcsolatából életre szóló ígéreteket kap, amely ígéretek iránytűvé lesznek, és ezek az ígéret iránytű kezdik őt vezetni. Van-e ilyen iránytű a kezedben? Azok a személyes igék, amelyeket Isten neked adott, amikor döntened kellett. Van-e ilyen ígéret iránytűd? Mert ez döntő. Ha úgy tetszik, ez sorsdöntő. Később ki is derül Ábrám életében is, hogy sorsdöntő. Mert nézd csak, ő akkor indul, amikor ígéret van. És van olyan, amikor indul, és nincs ígéret, emlékeztek rá, éhínség támad Kánaán földjén, mintha nem a tejjel és mézzel folyó Kánaán fogadta volna, éhínség támad, Isten abban a helyzetben nem szól, de Ábrám dönt, ígéret nélkül dönt. Elmegy Egyiptomba, emlékeztek rá, hazugságba, csalásba süllyed, a saját feleségét a húgának csalja, hazudja. A fáraó elviszi őt a saját háremébe, összekuszálódnak a dolgok. Miért? Mert nem volt ígéret, azért. A döntő kérdés tehát ez. Volt neked ígéreted, amikor elindultál Kánaán földjére? Volt neked ígéreted, amikor elindultál egy számodra fontos személy felé? Ott az Isten vezetett-e téged, vagy csak a saját szíved vágyai, hiszen éhénység volt Kánaán földjén. Hát persze, hogy menni kell, hát Kánaánban éhen halunk, Isten küldött ide bennünket, ő azt mondta, hogy most Kánaán, a szívem azt mondta, hogy itt éhénység van, tehát mennem kell, és ő ment. De volt ígéret, és nem azért huszálódtak össze annyira a dolgaink egyszer-egyszer. Mert nem volt ígéret, és nem azért volt egyenes az ösvényed, bár éhínség volt Kánoánban, de vezetett valaki, és pásztorod lett, és megtartod, mert volt ígéret. Ugye ez a kérdés, hogy van-e ígéret? Mert Isten ígéretet ad. Bárki mondhatná, milyen egyszerű ez, persze. Isten megszólította őt. Kiválaszt egy embert, a patriárkák korára egyébként ez a döntően jellemző, Isten személyesen szólítja meg az ősatyákat. Milyen jó nekik? Hát engem mikor szólít meg személyesen az Úr? Annyi kérdésem lenne, igaz? Annyi kérdésem lenne. De hát miért nem szólít meg engem személyesen az Úr? Milyen könnyű neki? Aztán, hogyha szól egy hang, az az én szívem hangja, vagy az ő hangja? Mások véleményén átjön az ő üzenete hozzám közel, vagy csendes belső szobáim imáiban, honnan fogom én tudni, hogy mikor és mit mond az Isten? Emlékeztek ti erre a latin kifejezésre, bocsássátok meg, ne felejtsük el, testimonium spiritus sancti internum. Én nem tudom ezt megmagyarázni. A Szentlélek belső bizonságtétele, ez a válasz. A Szentlélek belső bizonságtétele pecsételi meg az Isten igéjén át neked adott ígéretet. De ez böjt, ez imádság, ez várakozás, ez reménnyel és hittel rávaló tekintés lehet, hogy hónapok és évek kérdése. És lehet, hogy addig Kánaán földjén éhénység van, én ezt tudom. Én ezt tudom. De itt dől el, meg fogod látni, Ábrám életében itt dől el, a Szentlélek belső bizonyságtétele ráüt egy pecsétet. Így mondja ezt a római levél, akiket az Isten lelke vezérel, azok az Istennek fiai. Van-e már ilyen vezetettséged? Kérd el ezt a vezetettséget, az ő lelkét. Végre légy szabad a saját szíved vágyainak a vezetettségétől, vagy mások véleményének vezetettségétől, mert ennél több van itt. És befejezem azzal, nézzétek, azt olvastuk a zsidó levélben, elindult, nem tudván hová megy, sátrakban lakott, az ő örökös társaival, Izsákkal és Jákobbal, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Nézzétek, van egy köztes állapot. Kánaán földjén, az ígéret földjén még sátrakban laknak, de várnak valamit, az alapokkal bíró várost. Ez egy köztes állapot. Ismeritek ti ezt jól, a köztes állapot terhét és reményét. Mert amikor köztes állapotot ad az Isten, még sátrakban Kánaán földjén, de ott van az alapokkal bíró város ígérete. És ezért lehet erre a bizonyos sátoros időszakra úgy tekinteni, hogy átmeneti idő, mert Isten többet ad, mást készít. De a döntő kérdés most is ez, hogy ő azt az alapokkal bíró várost várja, amit az Isten ad. Amit az Isten ad. És itt a kérdés az lesz majd neked is, meg fogod látni, hogy el tudod-e fogadni azt, amit az Isten ad. Gondoljátok el, ő kijön Ur-Kasdimból, egy virágzó, magas szintű társadalomból eljut egy Kánaánnak nevezett, meglehetősen szegényes világba. És ott kezdi el várni az alapokkal bíró várost, amit az Isten megígért, a jövőjét, a holnapját, a munkáját, azt, amit az Isten rábízott, azokat, akiket majd mellé ad, akikről azt mondja, hogy megszaporítom a te magodat, és lesznek melletted emberek, mennyit kell majd várni Izsákra, de Izsák megadatik, emlékszünk, mennyi várakozás, mennyi vágy, és egyszer megadatik az alapokkal bíró város. Ki tudom-e ezt várni? Vagy azt mondom, hogy visszamegyek Ur-Kasdimba. Vissza lehet menni Ur-Kasdimba. Ur-Kasdim és Hárán virágzó város. Ott lehet hagyni Kánaán földjét. Hiszen Kánaánban most éhínség van. De Kánaánban Isten elhelyezte az alapokkal bíró város ígéretét. És én tudom rólatok sokatokról, és Istennek adok hálát, hogy egyszer-egyszer már a saját életemben is láttam, amikor Isten megadja az alapokkal bíró várost. Hadd mondjam ki nagyon direkt, én láttam ilyet. Voltak évek, amikor sátrakban lakott, és a sátrába senki nem kopogott be barátként, társként, szerelmesként. De volt a szívében egy alapokkal bíró városról való ígéret, és egyszer az Isten megadta neki azt a találkozást, amire vágyott, elkészítette, ott Kánaán földjén, és akkor valóság lett, hogy Isten tejjel és mézzel folyó földé tette. Érdemes volt kivárni, igen, visszafordulhatott volna, igen. De most, hogy megadta ezt a várost, eszébe jut neki Ur-Kasdim, eszébe jut neki Hára, soha. Soha nem fog eszébe jutni, mert ott van a kincs. Én kívánom neked, hogy már birtokold az ígéretet, hogy aztán birtokold az áldást, mert erre hívott el az Isten. Az ő fia egyszer azt mondta, hogy ő azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Tessék végigjárni ezt az utat, és meg fogod látni, hogy ott van az alapokkal bíró város. amit ő ad, és akit ő ad, és amit és akit ő készít. Teljes szívből kívánom neked ezt a hitet. És egy legutolsó gondolat, ezzel tényleg befejezem, azt mondja, hogy ezen a földön leszel áldás. Ez a feladat, hogy áldás légy. Ezért formálta őt ezen az úton, hogy áldás legyen. Elsősorban ez a feladat, hogy mi hirdessük az ő nevét, és az életünk minősége, az legyen bizonságtétel, hogy így legyünk áldássá. Én, akiket ismerlek közületek, Istennek adok értetek hálát, egyre többeteket ismerlek, egyre közelebbről. Áldás az életed. Amit látok belőle, a számomra is áldás. És hiszem és tudom, hogy ha téged látnak, akkor áldásként látnak otthon. Lehet, hogy éppen a te feladatod lesz az alapokkal bíró várost építeni. De hogy áldás az életed, egy életre át, egy életre szóló küldetés azoknak, akik így tekintenek rá. Nézzétek, hol kezdődött? Ott kezdődik, hogy a kérdés az, ki irányítja az életem, az érzéseim, a hangulaton, a jövőképen, önmagam iránt érzett elfogadáson, ki irányítja? Tári vagy a mindenható Isten? Van-e ígéretem? És az ígéret szülte bennem engedelmes szívet, még éhínségben is, hogy aztán áldást örökölj, és áldás légy. Áldjon meg titeket, és áldjon meg bennünket így a mindenható Isten.